Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 329. dicséretünknek a második versével. A második vers így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék még egy bibliai verset olvasni. Bibliai vezérfonalunk, a bibliaolvasó kalauz szerint a római levelet olvassuk, és a mai igének egy mondatát, a 9. fejezetnek a 8. versét. Nem a test szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Kedves családtagok, szülők, keresztszülők, gyülekezet. Tudom, hogy biztos van rá egy nagyon frappáns és nagyon hitvalló válasz, de azért hadd tegyem fel a kérdést, hogy mi miért is csináljuk most ezt. Gondolok itt arra, hogy miért is kereszteljük meg a gyerekeinket. Mit várunk attól, hogy ha a keresztségben ők részesülnek? Eszembe jutott néhány válasz, amit nagyon sokaktól hallottam. Nem baj, ha valaki így gondolkozik, de egy kicsit több tartalmat azért szeretnék én is adni neki. Az egyik ilyen válasz, ezt általában egy-egy idősebb nagymama vagy dédnagymama szokta így bedobni a család közösségébe: kereszteltessétek már meg, ne maradjon pogány. Mit kezdjünk ezzel a gondolattal? Ez egy idős a kereszténységgel egyébként, mert valahogy ugye az emberek azt érezték, hogy van egy világ, ennek a világnak sokfajta erője, olyan erők, amelyeknek a mentén mozog az életünk, és aztán vagy az egyik, vagy a leghatalmasabb, az lehet, hogy Isten, és akkor hozzá kellene kapcsolni a gyermeknek az életét, hát már mégse legyen pogány. Hát most ezek a gyerekek pogányok? Vannak-e pogány szokásaik? Hisznek-e a szerencsében? Vannak-e olyan játékaik, amelyeknek varázserőt tulajdonítanak? Még nincs, majd mi megmagyarázzuk nekik, hogy de, van. Csak higgyél benne, ez a maci, ez segít elaludni. Ez egy olyan varázsmaci. Meg ez a kis plüss játék, ez mindig veled van, és hogyha magadhoz szorítod, akkor megnyugszol tőle. Nem ők a pogányok, mi vagyunk a pogányok. akik erre neveljük őket, hogy valami kapaszkodót találjanak az életbe. Hát ettől valószínűleg több a keresztség. Aztán van egy ilyen másik gondolat, és ez is igaz, valahol megállja a helyét, de mégis billeg ez a gondolat is. Talán, ha megvan keresztelve a gyermekem, attól kezdve Isten vigyáz rá. Vagy inkább hadd mondjam így, jobban vigyáz rá. Mert Isten, hogyha valakit megalkot, megteremt, akkor ő odafigyel az ő életére, eddig is odafigyelt. Már a születésük is csoda ezeknek a gyermekeknek. Már eddig is törődött azzal, hogy hogyan alakul az életük, hogy mi az, amit építi őket, hogy mi az, ami kell a gondviselésükhöz. Rajtunk keresztül az Isten nagyon is odafigyelt rájuk. De lehet, hogy a keresztelés után majd jobban, még jobban. Azért olvastam ezt a rómabeliekhez írt kis levél részletet, mert ebben is van egy ilyen megfogalmazás, és azt mondja, hogy a test szerinti utódokból lesznek majd az ígéret gyermekei. Lehet, hogy egy kicsit ilyen humorosan hangzik, de egyikünk sem mutatja be úgy a gyermekét egy közösségben, egy olyan helyen, ahol meg akarom mutatni őt, hogy nézzétek, ő a test szerinti utódom. Furcsán is hangoznának ezek a szavak. Pedig tudom, hogy a testemből való test. Tudom, hogy az én genetikám van benne. Tudom azt, hogy örökölt tőlem, de nem csak tőlem, a nagyszülőktől, a dédnagyszülőktől, és ez mindig egy ilyen aranyos játék, ami egész életünkben, hogy hol tudjuk lemérni azt, hogy hol vagyok én ebben a következő életben. De kevés lenne azt mondani, hogy ő a test szerinti utódom. Hát már annyi minden összeköt vele. Már a várakozás, az, hogy formálódik bennem egy élet, az, hogy megismeri a hangomat, hogy meg akarom vele ismertetni magam, még mielőtt megszületik. Gyere ide, szokták mondani a kismamák a kispapáknak, gyere, beszélj hozzá, ne csak engem hajon, téged is hajon, majd megismerjen. És akkor mi belemegyünk ezekbe a játékokba, mert rájövünk arra, hogy igen, aki meg fog születni, az nem egy test szerinti utód csupán, hanem ott van valami nagyon gazdag közösség közte és közöttem. És ebben a gazdagságban rájövünk arra is, hogy vannak elköteleződések. Ígéret gyermekeiről beszél Pál apostol, de az ígéreteket mi nem mondjuk így mindig ki. Egyikünk sem, vagy ki tudja, ezt most mindenki maga tudja csak önmagáról eldönteni, nem tett ígéretet még a gyermekének. Vagy lehet, hogy valaki az ölébe vette, vagy nézte a bölcsőt, és mondta, hogy én most megígérem neked, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy te egy boldog életet élő valaki legyél. Hanem inkább az ígéret egyfajta elköteleződés szokott lenni, amiben én azt akarom biztosítani számára, hogy jöhet hozzám, hogy segítek neki, hogy mondja, hogy mi a baj, és megoldjuk együtt. És erről beszél Isten is, és a keresztségben ezt ajánlja fel, hogy az ígéret gyermeke lehetek úgy is, hogy Isten is tesz nekem ígéretet. Ugye a keresztelés szereztetési igéjének van egy része, amely csupán az első rész egy parancsról szól, hogy menjetek el, tegyetek mindenkit tanítványá, kereszteljétek meg őket, de utána ott van a lényeg, a nagy ígéret a végén, hogy velük leszek minden napon a világ végezetéig. Az én gyermekemnek most Isten nem csak létezést adott. Akik itt vagyunk, így vagytok, és elhoztátok a gyermeketeket, Isten nem csak egy létezést adott nekik, hanem őket az ígéret gyermekeivé akarta tenni. Sokan léteznek, más gyermekek is vannak a világban, de Isten most ezekkel a gyermekekkel szövetséget akar kötni. Majd az Isten tisztelet folytatásában én szeretném azt is elmondani, hogy ez nem biztos, hogy a mi döntésünk csupán. Ezt az Isten gondolta, így látta helyesnek, és ebben van egy plusz és különös nagy ajándék, hogy ő ezt rendezte a számunkra és a számotokra. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megkeresztelni azt az 5 kisgyermeket, akiknek Isten most ezt az ígéretet szeretné tenni, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, 2 kérdést teszek fel a szülőknek és a keresztszülőknek. Kérem, hogy erre az ünnepi alkalomra közösen álljunk fel. És a szülőket, keresztszülőket kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először tehát, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Kérem, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tehessen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében? Kérem, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig kérdezem a gyülekezetünket, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagyon sok áldást kapunk, és ezeknek az áldásoknak nagy összesítője, sokszor egy-egy kisgyermek, és azok a csodák, amelyeket rajtuk keresztül megtapasztalunk. Köszönjük, hogy nem egyszerűen csak létezésre hívtad az embert, és hagytad magára, hanem társul ígérkeztél mellé, és mi így szeretnénk most oda tenni gyermekeinket a te őrző hatalmadba, gondoskodásodba, tudva azt, hogy ők nem csak a mieink, hanem a tieid, hogy az ígéret gyermekei. Így köszönjük azt is, hogy ebbe a csodába bevontál bennünket, szülőket, keresztszülőket, családot, azért, hogy örvendezzünk, azért, hogy sok mindent másképpen is meglássunk az életben, máshogy tapasztaljunk, annyi mindent változtat és formál rajtunk ez a helyzet az életünkben. De azt is megvalljuk neked, hogy nem vagyunk erre mindig felkészültek, hogy szükséges az, hogy kipótold az erőnket, a türelmünket, az odafigyelésünket, adj nekünk tőled való bölcsességet, hogy tudjuk igazgatni az ő életüket. Így köszönjük meg azt is, hogy a mi töredékes lehetőségeinket, hatalmunkat, erőnket kiegészíted az önmagadéval, és így lehetünk mi békességben afelől, hogy vigyázol ezekre a kisgyermekekre. Így kérünk tőled testi és lelki növekedést a számukra, hadd legyenek örömére mindazoknak, akik befogadták őket, és hadd legyen az életük a te dicsőségedre. A mi Urunkért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Istennek nevében. Amen. Jó,
Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy készüljünk Isten tiszteletünk folytatására. A 485-ös számú énekünket fogjuk énekelni valamennyi versével, az alatt tudjuk rendezni a sorainkat. Ha úgy érezzük, hogy kicsit megreket itt a levegő, nyugodtan lehet még itt is egy-egy ablakot megnyitni, megbuktatni. A 485-ös számú dicséretünket énekeljük. Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Folytatólagosan tovább olvasom Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelét, a 9. fejezetből most a 14-től 21-ig terjedő verseket. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem? Akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Kegyelem Istene, áldja és szentelje meg az ő igéjét a mi szívünkben. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Ör örökkévaló Istenünk, nagyon sokszor összegubancolódik az életünk, a gondolataink is, és nagyon sokszor keressük azt, hogy hol veszítettük el a fonalat, hogy mi az, ami kimaradt, amit nem vettünk számításba. Nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy majd nálad úgy tisztázódik minden. Talán van egy ilyen titkos vágy bennünk is, amikor eléd állunk, hogy sok mindent nem értünk az életből, de te majd megmondod. Megmondod, hogy mi a jó és mi a nem jó, vagy hogy hol rontottuk el, hova kell visszamenni, vagy hogy egyáltalán hogy kell megoldani a dolgokat. És nem mindig esik jól, hogyha újabb titkokba ütközik bele az életünk, hogy nem feleletet kapunk, hanem csak egyszerűen bizalmat kérsz, hogy azt kéred, hogy higgyük el, hogy dolgozol a mi életünkön, hogy alakítod a sorsunkat, ha türelmet kérsz tőlünk, és azt, hogy teljesen át tudjuk engedni neked azt, hogy most nem mi akarjunk, hanem engedjük, hogy valamit te vigyél tovább. Ma is ezzel fogunk itt megküzdeni te előtted, hiszen tudjuk, hogy a te gondolataid sokszor mások, mint a mi gondolataink. De mégis cseleked velünk azt a csodát, hogy összehangolsz bennünket önmagaddal. Így várjuk a te ígédnek üzenetét, most kérjük hozzá a te lelked ajándékát. Hadd értsük meg azt, amire éppen szükségünk van. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 23. Zsoltárunkkal készüljünk. A 23. Zsoltárnak az első versét fogjuk énekelni közösen. Jól ismert Zsoltárunk, amely így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Alapigénket újraolvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 9. résznek, a 15. versének második felét és a 16. verset. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, nem egy demokratikus szavazásra gyűltünk most egybe, hogy megszavazzuk, hogy Istennek legyen-e szabadsága azt tenni, amit akar, vagy vegyük el tőle ezt a szabadságot. Nem arra jöttünk össze, hogy megszavazzuk, hogy Isten maradjon-e Isten, vagy pedig fokozzuk le, és mondjuk azt, hogy nem jó, amit csinálsz. Mást választunk. Ezt azért mondom el így előjáróban, mert Pál apostol nem Isten mellett érvel, nem indokolja meg, hogy Isten mit, miért tesz, nem is tudná, hanem egyszerűen csak megerősíti azt az alapállítást, ami számára fontos, amiben ő hisz, ami egy olyan alapi állítás, amire ráállította az egész életét, és ő azt vallja, hogy ez megtartja az életet. Ez pedig arról szól, hogy Istennek mindenek felett való szabadsága van, bárhogyan dönthet, az a döntés az mindig az ember számára jó kell legyen, az az ember számára kedvező. Nyilván nem lehet összetéveszteni az Isten döntéseit az én döntéseimmel, és nem lehet Isten nyakába varni azt, hogy ha valamit én elrontottam, akkor az az ő hibája is, mert ő megengedte, hogy elrontsam. Ebben akar egy kicsi tisztánlátást adni, de nem is az érvekkel, hanem inkább azt, hogy megértsük valahogy, hogy vajon ennek az egésznek hol van a helye az életünkben. Jó lenne tudni azt, hogy mi a hozzáállásom ehhez. Hogy felháborodok-e még az Isten igazságtalanságain. Hogy feltételezem-e egyáltalán azt, hogy Isten nem igazságos. Hogy személyválogató, hogy az egyik emberrel kedvez, a másik emberrel pedig nem kedvez. Ez mit szül az életembe? Békétlenséget? Állandó vitatkozást? Elégedetlenséget? Vagy pedig van ennek az mondatnak egy olyan üzenete, ami megnyugvást ad, ami arra vezet el, hogy de hát Isten mindenek felett való bölcsessége mégiscsak tudja, hogy mi jó nekem, és mi jó ennek a világnak, és hogyan lehet tovább lépni, akár egy olyan megrekedt állapotból, amire azt mondom, hogy ez borzasztó. Tele van ilyennel most is a világunk, és tele van az életünk is ilyenekkel. Hol kezdődik ez a probléma? Van egy nagyon általunk szeretett és hangoztatott szókapcsolat, amihez tűzzel vassal ragaszkodunk. Ezt így nevezi a Biblia is, mi átvettük, rátűztük a zászlónkra, az egész életünkre is. Szoktuk így hangoztatni, a szabad akaratom. Hadd döntsem már el én, hogy mit akarok, és ezt a szabad akaratot senki ne korlátozza. Természetesen a gyakorlatban ez soha nem valósul meg. Ha az egyik embernek is szabad akarata van, meg a másiknak is szabad akarata van, és ezek az emberek mondjuk házasok, ezek az emberek mondjuk egy házban laknak, ezek egy családhoz tartoznak, egy munkahelyen vannak, óhatatlanul összeütközésbe kerülnek egymással. Mert az én szabadságomat egy másik szabadság mindig korlátozni fogja. És a másik szabadságát én is korlátozni fogom. Ezzel még úgy ki is békülnénk. Innen kezdődnek a nagy csaták, a nagy harcok. Majd én megmutatom, majd belátod, hogy nekem volt igazam. Majd megmutatom azt, hogy te nem léphetsz és nem gázolhatsz csak úgy bele az életembe. Megvédem én magamat. Vannak nekem is módszereim, vannak nekem is fegyvereim. És ezzel olyan szépen el tudjuk lehetetleníteni egymás életét. Megállunk Isten előtt, és Isten azt mondja, hogy eldöntöm helyetted, hogy hova születsz. Eldöntöm helyetted, hogy ki lesz az anyád, ki lesz az apád. El fogom dönteni talán sok más részletét is az életnek, amiben nem hagyok beleszólást. És fel vagyunk háborodva. Milyen jogon? Mi az, hogy Isten helyettem dönt? Annyira tetszik ott a Biblia első lapjain, amikor Isten azt mondja az embernek, hogy tessék, szabaddá teremtettelek, azt csinálsz, amit akarsz. Na, az jó. Mi maradt ebből a nagy szabadságból? Az az igazság, hogy ez a nagy szabadság, ez egy illúzió. Senki nem szabad közülünk. Megköt bennünket mindaz, ami körülvesz. Megköt az, hogy egy olyan testben élünk, ami eleve múlandóságra van ítélve. Nem tudok ellene semmit csinálni. Megköt egy világrend, amibe beletették az életemet. Isten eldöntötte, hogy én a 21. században élni fogok. Mind vágyódhatom korábbi időkre, és mondhatom, hogy azok igazabbak voltak, de én most élek. Isten sok mindenben meghatározott bennünket. Miben dönthetek én? Néha az az érzésünk, hogy szinte semmiben. Vagy a rossz és a még rosszabb közül esetleg választhatok. Hogy kerüljem el azt, hogy ne nagyon akadjak ki. hogy ne nagyon tegyem tönkre az életemet. Vannak ennek egy leleplező mondata is, mert a gyerekeinket hadd hozzam példának, tehát ők még nagyon-nagyon jók. Aztán megerősödik ez az akarat bennük is a szabadság iránt, és utána oda fognak állni a szülők elé, és azt fogják mondani, hogy hadd döntsem már el én. És amikor a szülő ezerszer elmondja, hogy fiam, hidd el, hogy ha rám hallgatsz, csak most az egyszer, akkor jobban jársz. És akkor utána jön a nagy mondat, erre tessenek figyelni, hadd roncsam már el a saját életemet. Ja, jó. Ez a cél. És ugyanez van velünk is. Tehát Istennel már nem is azért vitatkozunk, hogy hadd válasszak valami olyan jót magamnak, amire te nem gondoltál. Mintha Isten nem tudná, hogy van ott egy lehetőség, ezt csak én vettem észre, és ő azt nem akarja megadni nekem. Hanem már odáig megyünk, hogy azt merjük Istennek mondani, hogy hadd roncsam már el a saját életemet, ne szólj bele. És amikor az ember látja ezt, hogy tényleg a szabadságom mire jó? Meg tudom magam gyógyítani? Hát szabad vagy. Mondd azt, hogy meg akarsz gyógyulni, gyógyulj meg. De nem gyógyulok meg. Szabad vagyok megoldani egy helyzetet? Lehet, hogy szabad vagyok, csak épp eszközeim nincsenek hozzá. Nem tudom megcsinálni. És ebben a teljes elakadásában ott van az ember is, és még talán ilyeneket is próbál Istennek mondani, hogy jó, nem baj, ha akarok, én tudnék ám hinni is, de nem akarok. Tényleg tudunk magunktól hinni? Tényleg van egy ilyen döntés az ember életében, hogy Isten engem eddig nem érdekelt, de most elhatároztam, hogy hinni fogok. Ezek körülbelül azok a gondolatok, amelyeket mi így szoktunk népszerűsíteni egy másik ilyen közkedvelt szlogennel, hogy minden agyban dől el. Hát döntsd el, hogy ötös érettségit írsz, és írd meg ötösre. Hát ez olyan egyszerű dolog. És aztán rájövünk, hogy igen, agyban dolgokat ismerünk, meg tudunk, meg következtetéseket is le tudunk vonni, csak ott vagyunk, ahol majd Pál apostol később írja a sorokat, mert nagyon jó lett volna fejezeteket elolvasni, erre természetesen időnk nincs, ahol azt mondja, hogy még akaratom lenne is a jóra, de a véghez vitelét nem találom. Hát hányszor döntöttünk mi már a jó mellett? És mégsem a jóban vagyunk. És akkor erre jön egy övönű aluli ütés, egy Isten felé. Ez is a te hibád. Mert képtelenné tettél arra, hogy a jót megcsináljam. Ez is a te hibád. Nem tanítottál meg rá. Az is a te hibád, hogy nem adtad meg a titkot, a kulcsot, a módszert hozzá, mert ha megtanítottál volna rám, én tudtam volna csinálni. És erre ezt az egészet Pál apostol visszautasítja, és azt mondja, hogy álljunk meg egy kicsit. Most Isten, ő Isten. Ő tényleg azt tesz, amit akar. Nem kérhetem számon a döntéseit. De azt is elmondja Pál apostol, hogy milyennek ismerted meg ezt az Istent? Tényleg olyannak, mint aki gáncsoskodik az életedbe? Tényleg olyan, aki élvezi a próbatételeket adni egymás után, hogy vagy melyiknél fogok elhasalni, elbukni, és akkor ő majd azt mondhatja, hogy úgy, megmondtam, nem tudsz csinálni semmi jót. Így ismertük meg Istent? Azt mondja, hogy nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ez néha nagyon jó ez a mondat. Egy olyan világban élünk, ahol loholunk, ahol futunk, ahol akarni kell, ahol van egy olyan versenypálya, ahol ha valaki kiesik, akkor azt a többiek letapossák, túlmennek rajta, mert mindenki valahol meg akarja tartani az életét, meg akarja menteni az életét. Szoktuk is így mondani, hogy futok az életem után. Keresem a boldogságomat, keresem benne a megoldásokat, és akkor Isten azt mondja, hogy nem azé, aki fut. De jó, hogy nem azé, aki fut. Hogy engem, akit már ezerszer letipoltak, aki ezerszer összeesett, aki már százszor feladta, és azt mondta, hogy úgyis végem van, azt az Isten jött, és valamiért felemelte, nem indokolta meg. Nem mondta azt, hogy ó, te olyan ügyes vagy, csak hát a világ nem ért meg téged. Hanem nagyon jól tudtam én magam is, hogy mindent elrontottam meg, sok mindent elrontottam, És az Isten jött, és azt mondta, hogy nem azé, aki akar, és nem azé, aki fut, hanem az enyém, és én könyörülök rajtad. Nagyon szeretünk ilyen haszonélvezői lenni az Isten szeretetének, az Isten kegyelmének. A világ egyébként nagyon nagy árat kér. Nagyon nagy árat határoz meg akkor, amikor valami segítséget fel akar kínálni nekünk, és ezt a nagy árat, ezt mi nem tudjuk kitermelni. Az egész életünket sokszor odaadjuk azért, hogy egy kis öröm legyen, egy kis boldogság legyen. Valaki azt mondja, hogy pénzt kell hozzá gyűjteni, akkor ráállítom az életemet és összeszedem. A másik azt mondja, hogy valami hírnév, valami kiemelkedés, valami nagy iskolai végzettség, ki tudja mennyi mindent, és nagyokat fizetünk, nagyon nagyokat. Azt akarjuk, hogy Isten is ebbe a rendszerbe tegye bele az ajándékait, és azt mondja, hogy semmi probléma. Mit adsz érte, és én is adok neked. Egyszer, hadd mondjam így, tudom a történetet, máshogy is meg lehet közelíteni, direkt egy picit hadd élesítsem ki, Jézus is bepróbálkozik. Oda jön hozzá egy fiatalember, és azt mondja, hogy én is akarom az örök életet, add meg nekem. Boldogságával, minden szépen, minden jóval. És azt mondja Jézus, igen, fizetni akarsz érte, rendben, add el mindenedet, és kövess engem. Túl nagy ár. Túl nagy ár, ezért már nem éri meg. Annak adja, aki akarja, annak adja, aki fut, és aki le tudja győzni a többieket is. Vagy jó, ha a könyörülő Isteni. És jó, ha egyenként meglátja, hogy hol tartunk, és hol élünk, és hogy mit érdemlünk, és még azon túl, mit szeretne még megadni nekünk. Hát nem jobb így az élet. És erre mondja Pál apostol, igen, a könyörülő Istené. A könyörülő Istené, akivel szemben mindig duzzogunk, és ma is duzzogunk. Hogy ott van a nagyon szép példázat a talentumokról, hogy a király előhívja a szolgáit, és mindenkinek oszt a vagyonából, és az egyik kap 5 aranyat, a másik 2, a harmadik csak 1, és én föl vagyok háborodva, hogy 1 kaptam. Mi az, hogy az Isten nekem csak 1 adott? A többinek annyi lehetősége van. Hát akkor be se fektetem, megbosszulom, nem csinálok vele semmit. Jól kiszúrtam Istennel, hogy azt az 1 nem becsültem meg, amit kaptam tőle. De duzzogok, mert igazságtalan. Hogy ott van a másik példázata Jézusnak, ő olyan szépen képekbe ezt ki tudja fejezni. Amikor a szőlőmunkások dolgoznak a gazda szőlőjében, mert a gazda felismerte, hogy annyi a termés, hogy ezt be kell takarítani, le kell szüretelni. És kimegy hajnalok hajnalán, és felvesz a piacon ott lődörgő embereket, olyanokat, akiknek semmi dolga a világban, mert ki vannak szolgáltatva. És megállapodik velük, és azt mondja, hogy megkapjátok a fizetséget. Nagy boldogan mennek dolgozni. Aztán még vesz fel a nap során újabb munkásokat is. Olyan 10 óra tájban, aztán délben, aztán kora délután, majd a nap nyugtakor is felveszi, és a végén mindenki ott áll és tartja a markát. Mit kapok? Mit kapok? Nagy csillogó szemekkel. És kezd az utolsókon. És megkapja ugyanazt az utolsó, aki, mint az, aki reggel óta dolgozott. Teljes a kiakadás. Hogy gondoltad ezt? Reggel óta fáradtunk, dolgoztunk a nap hevében, és te egyenlővé tetted velünk az utolsót is? És megszólal a gazda. Álljunk meg. Ki a pénz? Az enyém. Veled megállapodtam. Megadtam, amit kértél? Amiben megállapodtunk? Megkaptad. Hogy a másiknak mennyit adok? Nem az én dolgom eldönteni? Vajon azért tartasz engem gonosznak, mert gonosz a te lelked? És itt megsemmisül az ember, mert rájövünk, hogy mi így mérjük. Az egész világot így mérjük, a másik embert is így mérjük, hogy te mit érdemelsz, mit tettél le az asztalra, hogyan álltál hozzám. Az Isten nem ilyen. De azért mégis zavar, hogyha valakire azt mondja, hogy ő nem, ő meg igen. Egy példát hoz itt a Biblia, talán érdemes akkor nyilván megemlíteni, amikor azt mondja Mózes idejében a fáraónak, hogy ide figyelj, fáraó, Nem fogod elengedni a népemet, megkeményítem a szívedet. Hadd lássad meg, és hadd tapasztald magadon azt, hogy milyen hatalma van az Istennek. Hogy az Isten erre is kijelöl embereket, és hogy az Isten így is meg tudja mutatni a dicsőségét, félelmetes dolog. Nem mondom, hogy nem az. De volt egy fáraó, akit mindig emlegetünk, és vagy százezer olyan helyzet, amikor Isten úgy könyörült, hogy az ember nem érdemelte volna meg. De minket az az egy, az az egyetlen egy, az nagyon bosszant. Miért az az alapfeltevésem? És miért lesz szimpatikusabb az, annak a helyzete, akivel az Isten olyan furcsán bánt, olyan, mi azt mondanánk rá, érdemtelenül. Na, ott látszik az Isten igazságtalansága. Mutatunk nyomorult életekre, és mondjuk azt, hogy hát akkor kinek kell ez az Isten? De nem tesszük mellé azt a több milliót, akinek ott volt az életén az Isten áldása. Egy picit elcsúsztunk mi az életünkbe, egyszerű példát mondok erre. Amikor a filmbe drukkolni kell, hogy ki legyen az, aki boldog a végén, mi még a bérgyilkosnak is drukkolunk. Hát szegény. Ő van kiszolgáltatva. Most igazából nem csinál már, csak bosszút áll. Hát hadd sikerüljön már neki. Drukkolunk annak, aki házasságtörést követ el, mert azt mondjuk neki, hogy hát ő csak a boldogságát keresi. És bennünk is ez egy ilyen vágyódás van, hogy úgy látszik, ez az út hozzá. De ez nem út hozzá. És az Isten azt mondja, hogy van, akinek az életén megmutatom az áldásaimat, és van olyan, akinek megmutatom az életén az én dicsőségemet, hogy velem, hadd mondjam így, tudom, nem szószékre való, velem nem lehet szórakozni. Én az Isten vagyok. És döntök élet és halál felett. És döntök utak felett. És hidd el, hogy Pál apostol nem véletlenül fűzi oda ezt a kis jelzőt, az Isten neveli, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Isteni. Isten jót akar nekünk. Isten azt akarja megmutatni, hogy vele más az élet. Most miért kell ezt ennyit bizonygatni? Ott vannak rá azok a bizonyítékok, amelyek ott vannak a saját életünkben is. Azért hoztam ezt a mai igét ide, hogy egy picit mi is gondolkozunk rajta. Ebben nincsenek kész válaszok, ebben nincsen egy nagy iránymutatás, nincsenek indoklások, nem is akartam hozni. Hát hol vagyok én Pál apostolhoz képest, hogy én majd megindokoljam, hogy az Isten miért csinál valamit jól vagy rosszul? Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy bizalommal elfogadom-e, hogy Isten amit csinál, értem, azt ő jól csinálja. És az az én javamra szolgál. Befejezem ezzel a szép kis mondattal, az előző fejezetben írja Pál apostol, nagyon jól ismerjük. Tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ez a nagy igazság. Csendes imádságba kérjük Istentől, hogy ez számunkra is igaz legyen. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, minden számon kérés az életünkben egyszerűen a tehetetlenségünknek a következménye, ami minket bosszant és nagyon is zavar. De sokkal egyszerűbb keresni okokat, kifogásokat, másokra mutatni, mint azt mondani, hogy valami nagyon elrontottunk, vagy máshogy kellett volna csinálni. Persze ezzel sem vagyunk előbbre, mert ezeken legtöbbször már nem tudunk változtatni. Olyan nagy ajándék az, amikor rájövünk arra, hogy nem minden rajtunk múlik, pedig annyira szeretnénk ezt hinni és ezt gondolni. Sokkal nagyobb ajándék az, hogy tudjuk, hogy minden rajtad múlik. Hogy te tudod helyrehozni azt, ami emberileg helyrehozhatatlan, te tudod adni azt, amit soha nem érnénk el. És hogyha valamit ki is veszel az életünkből, és az fáj és nehéz, arra is azt kell mondanunk, hogy ez a te döntésed volt, és nem volt alaptalan. Persze könnyű talán szavakkal ezt mind végig gondolni, vagy elmondani, de ott vannak a mindennapjaink, a küzdéseink. Kérünk, hogy ebben is azzal a szeretettel, békességgel ajándékozz meg, amelyet egy-egy imádság végén nehéz, de tusakodások között mégis ki lehet mondani, legyen meg a te akaratod. Nem azért, mert úgy sincs esélyünk veled szemben, hanem azért, mert az a legjobb. Nehéz ezt mondani betegség idején, így imádkozunk most azokért, akik betegek, gyülekezetünk közösségébe, vagy azok között, akiket szeretünk, akik körülveszik az életünket. Tudjuk, hogy a te kezedben van minden döntés. Te tudod megmutatni a dicsőségedet a gyógyulásban, és lehet, hogy meg tudod mutatni a dicsőségedet abban is, hogyha elszólítasz valakit. Így imádkozunk azokért, akik emlékeznek. Sok minden ott van az életünkben, visszapörgetjük a múltat. Voltak jobb helyzeteink, amiben jobban álltunk meg, és voltak nagyon rosszak, amelyeket szégyellünk mi magunk is, de hisszük, hogy ebből is te tudsz kiformálni valami csodát. Már az is csoda, hogy itt vagyunk, hogy vissza tudod rajzolni a mosolyt az arcunkra, hogy azáltal, hogy elrontottunk dolgokat, mégis gyermekeket bízol ránk, és mersz bennünk bízni, hogy őket tudjuk majd vezetni, és az életnek az útján elindítani. Olyan nagy ajándékok ezek, és nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem akinek ezt tényleg adod ajándékba. Köszönjük Istenünk, hogy így vihetjük eléd azokat is, akik háborúságot élnek át. Talán most az ő bőrükbe bújva a legnehezebb lenne elmondani azt, hogy te döntesz, és ezt a döntést mindig el kell fogadni. Imádkozunk értük, hogy legyen erejük, hogy legyen békességük, hogy legyen megoldás az ő életükre. Hisszük, hogy egyszer úgy fogsz dönteni, hogy megszabadulnak ők is. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk szolgálataiért. Engedd, hogy mindezeket a te dicsőségedre tudjuk megélni. Hallgass meg imádságunkat most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú és együttérző szívvel hirdetem, hogy utolsó földi útján kísértük el Gregus Zoltán, 75 éves testvérünket. Imádságba kértük a nagykegyelmű Istent, hogy a maga hatalmát, erejét és az embert megtartani akaró bölcsességét és dicsőségét is hirdesse akár az is, amikor ebből az életből úgy vesz magához bennünket, mint aki elkészíti azt a világot is számunkra, ahol minket már nem ront meg az a sok nyomorúság és baj, amely körülveszi az életünket. Legyen békesség azoknak a lelkében, akik ma ráemlékeznek, így érzünk együtt azzal a családdal is, akik közöttünk vannak. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a jövő héten ünnepi Isten tiszteletet fogunk tartani, hiszen 38 fiatalunk a konfirmációban fogadalmat tesz a gyülekezet színe előtt. A jövő vasárnapra két Isten tiszteletet szeretnék meghirdetni. Lesz egy 8 órás reggeli Isten tiszteletünk. A gyülekezet tudja, hogy ezt olyan alkalmakkor szoktuk így iktatni, amikor tudjuk, hogy nagyobb létszám várható az ünnepi Isten tiszteleten. Hát a 38 fiatalnak a családja már eleve azért meg fogja tölteni a templomunkat. Ez nem azt jelenti azonban, ilyenkor mindig gondban vagyok, hogy mit kérjek a gyülekezettől, jöjjenek inkább korábban, akik szoktak jönni, vasárnaponként hadd legyen hely a többieknek. Viszont ez egy olyan ünnepi alkalom, ahol mindannyiunknak az öröme az, hogy vannak olyan fiatalok, akik Isten útján elindultak, látják ennek az útnak talán a nehézségét is, de az örömeit is. Hát mindenkinek adja meg a lélek, hogy döntsön. Reggel 8 órakor fogunk tartani egy sima Isten tiszteletet, és egy konfirmációi, fogadalomtételes, kikérdezős, urvacsorás ünnepi Isten tiszteletet 10 órától. Aki a másodikra vállalkozik, ne hozzon magával hideg élelmet, mert nem szeretem, aki eszik a templomban, vagy iszik, de készüljön arra, hogy egy másfél óra biztos, hogy lesz ez az ünnepi Isten tisztelet, talán még egy picit több is. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek azt is, hogy készek vagyunk most már bevezetni az új énekeskönyvünket, amit tavaly adott ki a Református Egyház. Ezt folyamatosan szeretnénk megtenni. Az énekeskönyveket el fogjuk helyezni a padokban. Ezt a konfirmáció előtt semmiképp nem teszem meg, hogy ne legyen kavarodás, de utána elhelyezzük a padokban, és az új énekeskönyv számai szerint fogjuk az ismert énekeket is kivetíteni, hogy egy kicsit szokogassuk azt, hogy más lett a számozás, egy picit a szövegezés is korhűbb, tehát az anakronisztikus kifejezéseket igyekeztek cserélni 21. századira. Egy ideig el fog tartani, amíg megszokjuk, de meg fogjuk tudni azt hiszem szokni, és megbarátkozunk majd az új énekeskönyvünkkel is. Ezt az iratterjesztésben majd meg is lehet vásárolni, hogyha valakinek otthonra kell, tanulmányozásra, akkor nyugodtan lehet venni majd belőle. Isten tiszteletünket zárjuk, és egy kicsit összegezzük, talán jobban megfogalmazva, mint az ige hirdetésben, azt, amit haza is vihetünk ebből a mai üzenetből, a 272-es számú dicséretünknek első és második verseit énekeljük, és utána majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 272-es számú énekünk, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.